Fizetek, főúr, volt egy feketém, s egy életem, melyet elkártyáztam én. Dalolta 1951. februárjában a kivégzésre kísért idősebb Melokkó Miklós katolikus újságíró, összebilincselve Fábri Zoltán Rima szombati születésű huszártisztel, aki szintén utolsó útjára indult zörgő vasakkal a csuklóján. Utóbbi nagyapám megkérdezte a síralomház örökös mókamesterétől, Melokkótól: Miklós, én mit énekeljek? Zolikám, te hívő vagy, énekeld azt, éljen Jézus király. Főtiszteletű püspök úr, nagytiszteletű lelkipásztor úr, elnök urak, kedves gömöri magyarság ünneplő gyülekezet! Nagyapám utolsó imái fiaiért, négy félárván hagyott gyermekeiért, és talán a 65 évvel ezelőtt még meg sem álmodott, de a gondviselésnél már elrendezett érkezésű késői családjáért, unokáiért értünk is szólt. Utolsó szavai pedig az iménti párbeszéd voltak, amit felolvastam bevezetőképpen, és egy vallásos ének a néhány évvel ezelőtt még élő balatonfüredi cellatárs és szemtanú szerint. Hogy jól emlékezett a cellatárs a párbeszédre, Fábri Zoltán huszártiszt mély hitére, arra bizonyíték az elhozott és kezemben most tartott 1938-as kiadású Új Szövetség. Rimaszombati születésű nagyapám többek között a Donmenti, a dél-erdélyi frontokat is megjárt zsebszentírása, ez a kicsi könyvecske. Talán még a 38-as bevonuláskor is nála volt, hiszen abban az esztendőben adták ki ezt a Bibliát. Az Új Testamentum és a Zsoltárok kötet nyitólapján négy fiának, Botonnak, édesapámnak, Zsoltnak, Zoltánnak és a legkisebb fiának, Szabolcsnak egy-egy hajfürtje van ragasztva, és a kötet első oldalán Fábri Zoltán kézírásával két ige olvasható fel. Hagyjad az Úrra te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Zsoltárok könyve 37. fejezet 5. vers. Egy másik ige, szintén az ő kézírásával. Velem van az Úr, nem félek. Mit árthat nekem ember? Zsoltárok könyve 118. fejezet 6. vers. A hátlapon pedig újra a kézírás, a Fábri család jelmondata, s alatta egy igés matrica, az imént igék közül az egyik, újra: hagyjad az Úrra a te utadat. A gondviselésre bízni útjainkat, Istenre bízni életünket, jelenünket, jövőnket, személyes, családi, nemzeti, közösségi értelemben. Örökségnek érzem ezt a mondatot. Idefele jövet a Kossuth Rádióban tegnap egy műsorban az örökségekről volt szó. Sokféle örökség létezik a Földön. Vannak kisebb-nagyobb vagyonok örökségként. Egy-egy régi ékszer, bankbetét, autó, ház, lakás, néhány régi érték, gyűjtemények, könyvek. Édesapám osztályidegenként túl sok mindent nem tudott ránk hagyni. Egy szőlő, egy balatonfelvidéki szőlő volt az örökség. Ezek az anyagi örökségek. De sokféle szellemi örökség is létezik. Értékrend, magyarságtudat, világnézet. Nehezen tudok azonban elképzelni nehezebb örökséget, mint ez a kicsin könyvecske, amit a kezembe tartok. Nincs 20 dekagram ennek a könyvnek a súlya, de szellemi, lelki vagy szívbéli súlya számomra felbecsülhetetlen, és minden eltökéltségem ellenére tisztában vagyok vele, hogy egy élet nehéz ahhoz, hogy megfeleljek ennek az örökségnek. Mégis megpróbálom mondatokba fogalmazni, mit üzenhet a kommunisták által ártatlanul kivégzett családapa, a mélyen hívő és magyar katonatiszt, a Gömöri Fábri Zoltán öröksége 1956 forradalmának és szabadságharcának a tükrében. Mit üzenhet a zsoltáros ige, a gondviselő Istenre hagyni útjainkat, életünket, jelenünket, jövőnket, egyéni és nemzetközösségi értelemben is. Lehet-e egyáltalán egy forradalom esetében a gondviselő Istenről beszélni, hiszen a forradalmakat valós személyek kezdeményezik, nem mintha az Úristen nem lenne valós személy, tehát e világi személyek kezdeményezik. A forradalmakat emberi akarat, düh, ellenállás, tenni akarás vezérli. De csak első ránézésre van szerepe az emberi akaratnak. Ki gondolta volna 1956. októberében, hogy néhány tucat vagy néhány száz diák dühéből, ellenállásából, tenni akarásából több tízezres forradalom és több százezres szabadságharc kerekedik ki. Ki gondolta volna, hogy a nagygyűlésező Petőfi körös néhány tucatnyi diákhoz, néhány száz egyetemistához néhány óra alatt diákok, melósok, munkások, polgárok tízezrei csatlakoznak, és egy-két napon belül az egész ország csatlakozik a gyilkos szovjet kommunista rezsim megdöntéséhez. Majdnem az egész ország. Ha gondolta is valaki, egyszerű belátni, hogy ez az elementáris erő, ez a hevület és cselekedet robbanás nem ment volna végre a gondviselés szikra nélkül. A zsoltáros ige, illetve az új szövetség szeretett Istene nélkül alig ha lehetett volna beverni az első szöget a kommunista világbirodalom, az ateista rémuralom koporsójába. Éppen ezért a legnehezebb örökség ez a kicsiny kötet. Mert ez a kicsiny kötet magába foglalja azt a hitet és azt a reménységet, amely megmutatkozik jó 500 esztendeje, azaz évszázadokon keresztül az átlag 60-70 évente halálra ítéltnek tűnt magyarság, a 60-70 évente határokkal megszüntetett, átrajzolt, több részre szakított magyarság túlélésében, megmaradásában. Erről a mindennek dacára túlélő magyarságról olvashatunk Vas Albert regényeiben is. A török által szinte kiirtott belső Magyarország sorsa, a Habsburgok által elsorvasztásra ítélt magyarság sorsa, a reformkor előtti nemzethalál víziótól gyötört magyarság sorsa, gondoljunk csak a himnuszunk nem énekelt versoraira, kölcsei vízióira, a Trianon által megcsonkolt nemzetünk sorsa, az 1949-ben rémálommá vált ország sorsára. De gondoljunk az erdélyi író regényeiben mindezek dacára mindig magát újraépíteni képes magyar család, a magyarság sorsára, magára találására is. Sokszor beszélnek nemzettársainkról úgy, hogy kisebbségi magyarok, önökről, felvidékiekről is, határon túli magyarok. Ezek valóban a jelen politikai tények. De mégis az a tény, hogy mindezen nemzethalál víziók, 50-60 évente érkező sorscsapások dacára, a Kárpátok között 13-13,5 milliós magyarság még mindig a legnagyobb számú nemzetiség, az a tény, hogy ekkora tömeget egyetlen egy nemzet nem tud felmutatni a történelmi határaink között, az a tény, hogy a jelen európai kihívások között újra a magyarság, együtt a lengyelekkel, csehekkel, szlovákokkal, horvátokkal és valószínű még sokakkal másokkal újra a történelem főszereplője, az a tény, hogy a nem kisebb lélekszámú, nem kis lélekszámú kárpát-medencei magyarság vezető ereje a közép-európai összefogásnak, okot ad a reménységre. Visszatérve családunkra, családunk jövője az elhurcolás évében 1949-ben, az 1951-es kivégzés, a kommunista diktatúra megaláztatása után reménytelennek tűnt. egy az korabeli slágerben, amit idéztem, megénekelt, egy kávéházi fekete árát nem adta volna senki a mindenétől megfosztott Fábry család jövőjére. Lyukas kettő fillért nem tett volna senki az élete végéig holtig tartó hűséggel, és keresztjén optimista szeretettel megáldott nagymamám, a négy félárba mély szegénységbe lökött fiú, apám és fivérei, a megalázott és ugyancsak nagyanyám által eltartott idős katonatis szülők jövőjére. Senki nem mondta volna, hogy nekünk itt a Kárpát-medencében jövőnk van. És ez igaz nem csak a családunkra, hanem több tízezer magyar családra. 1956 dicsősége nem történt volna meg, ha nincsenek azok a bírók, akik gátlás nélkül, mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül halálra ítélnek ártatlanul 1948 és 1956 között közel 3000 magyar embert, köztük közel 2000 magyar katonatisztet. Ha nincsenek ezek a gátlástalan, gyilkos, mindenféle hatalmat kiszolgáló bírók, nincs 1956. És senki nem adott volna kettő fillért, ahogy mondtam, családunk jövőjére, de a magyarság jövőjére sem 1949 és 56 között, és 56 vérbetiprása, eltiprása után sem sokan tettek volna ránk komolyabb tétben fogadást. És mégis a négy Fábry fiú 9 unokával ajándékozta meg, a 9 unoka velem együtt eddig 13 dédunokával ajándékozta meg családunkat, nagymamámat és Fábry Zoltán huszártisztet, aki ezt e világon nem élhette meg, de tudom, hogy ajándékként tekint erre. Két fiam, Csanád és Lehel vannak most itt, három gyermekem közül. Feleségem és lányomnak ezúttal otthon kellett maradni a családi program miatt. 1956 után, és hozzáteszem a gyalázatos 2006 után, ma a magyarság erősödik, és bár vannak nagyon nehéz helyzetben lévő nemzetrészek, vannak belső demográfiai gondok is, mindig gondoljunk arra, volt nehezebb helyzetben a magyarság, volt sokkal kilátástalanabb helyzetben nemzetünk a történelem elmúlt 500 esztendejében. 1956-ban épp úgy, mint a történelemben, mindig voltak gondviselés párti emberek, akik cselekedni mertek, akik küzdeni mertek, akik hinni mertek, akik imádkozni mertek, hétköznapjaikban is, és az utolsó perceikben is. Fizetek főúr volt egy feketém, és egy életem, melyet elrontottam én. Dalolta 1951. februárjában a kivégzésre kísért idősebb Melokkó Miklós katolikus újságíró, összebilincselve Fábry Zoltán huszártisztel, aki szintén utolsó útjára indult zörgő vassal a csuklóján. Utóbbi megkérdezte a Síralomház örökös mókamesterétől, cellatársától, Melokkótól: Miklós, én mit énekeljek? Zolikám, te hívő vagy. Énekeld, hogy éljen Jézus király. Nagyapám egyike volt a hinni és az utolsó pillanatban imádkozni merő és imádkozni tudó magyar férfiaknak. Hiszem és tudom, az ő imádsága és sokak imádsága hallgattatott meg 1956. októberében, és hallgattatott meg családunk túlélésében, és az ő imádsága is hallgattatik meg mindannyiszor, ahányszor újjáépítjük magunkat, magyarságainkat ünnepeinkkel. Olyan ünnepeinkkel is, mint ez a mai. Emlékezzünk, és éljen a terror minden mártírjának emlékezete, éljen 1956 minden hőse, éljen Jézus király. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!